Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Ünnepi Isten tiszteletünk kezdetén így fennállva énekeljük 105. Zsoltárunk első versét. 105. Zsoltárunk első versét fogjuk énekelni, ez így kezdődik. Adjatok hálát az Istennek! Helyünket elfoglalva magasztaljuk tovább a mi Urunkat, énekelve 758. számú dicséretünket. A 758. számú dicséretünket fogjuk végigénekelni mind a 4 versével. Az első vers így kezdődik. Az Isten bárányára letészem bűnömén.
Thank you.
Ami segítségünk és ünnepi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Keresztény gyülekezet, hallgassátok meg az élő Istennek igéjét, úgy, amint az írva található az Új Szövetségben, Pál apostolnak a korintusbeliekhez írt második levelében, a 8. fejezet első 14 igeversében. Tekintettel arra, hogy ez egy hosszú igeszakasz, kivételesen ülve, figyelmes szívvel hallgassuk Istenünk írott igéjét. Hírt adunk nektek, testvéreim, Istennek arról a kegyelméről, amelyet Makedónia gyülekezeteinek adott. Mert a nyomorúságuk sok próbája között bőséges az ő örömük, és a nagy szegénységükből a tiszta szívűség gazdagsága lett. Tanúskodom arról, hogy erejük szerint, sőt erejükön felül is önként adakoztak, és erősen sürgetve kérték tőlünk, hogy a szentek iránti szolgálatban adakozással is részt vehessenek. És nem csak azt tették, amit reméltünk, hanem először önmagukat adták át az Úrnak, és azután nekünk, az Isten akaratából. Úgyhogy bátorítottuk Tituszt, hogy amint már előbb elkezdte, fejezze be nálatok ennek az adománynak az összegyűjtését. Ezért, ahogyan mindenben bővelkedtek, hitben és igében, ismeretben és minden buzgóságban, és a tőletek rátok áradó szeretetben, úgy ebben az adakozásban is legyetek bőkezűek. Nem parancsként mondom, hanem azért, hogy mások buzgósága által a bennetek lévő szeretet valódiságát is kipróbáljam. Mert ismeritek a mi Úrunk Jézus Krisztus kegyelmét, hogy gazdag létére szegénnyé lett értetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok. Tanácsot is adok nektek ebben az ügyben, mert ez hasznos nektek, akik nem csak a cselekvésben, hanem tavaly óta a szándékban is előjártok. Most pedig a cselekvést is vigyétek véghez, hogy amilyen készséges volt a szándékotok, olyan legyen a véghezvitele is, erőtökhöz mérten. Mert ha megvan a szándék, az aszerint kedves az Istennek, amitek van, nem aszerint, amitek nincs. Ugyanis azért, hogy másoknak könnyebbségük legyen, nektek ne legyen nyomorúságotok. Ellenben az egyenlőségnek megfelelően, a mostani időben a ti fölöslegetek pótolja azok hiányát, hogy máskor azok fölöslege pótolja majd a ti hiányotokat, és így egyenlőség legyen. Amint megvan írva, aki sokat szenvedett, annak nem lett többje, és aki keveset, annak sem lett kevesebbje. Amen. Istenünk tegye áldottá az ő igéjét közöttünk és bennünk. Istenünk az igében megszólított bennünket, és erre a megszólításra azt várja, hogy feleljünk. Jöjjetek fennállva, hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk, könyörögjünk együtt így. Mindenható Istenünk, szerető mennyei édesatyánk, olyan nagy kiváltság az, hogy magad elé engedsz bennünket, halló távolságon belőle. Köszönjük, hogy hallhatjuk ma is a te szent ígédet. Az is a te nagy ajándékod és csodád, ha megértjük, amit mondani akarsz nekünk. És még az is a te munkád, ha tudunk annak engedni. Bocsáss meg nekünk, hogyha az akaratod ellenkezőjét cselekedjük. Bocsáss meg, hogy oly sokszor nem kérdezünk téged, csak nekiindulunk, és cselekedjük azt, ami gonosz a te atyai szemeid előtt. Szeretnénk most őszintén kérdezni, atyánk, mit akarsz, hogy cselekedjünk? Köszönjük neked, hogy hozhatjuk hozzád a kérdéseinket, bizonytalanságunkat, de hozhatjuk a terheinket is, a bűneinket is hozzád, bízva abban, hogy nálad készen van a kegyelem, és a te világosságodban mi is tisztán láthatunk. Köszönjük, hogy te új szívet akarsz teremteni bennünk, és egészen újjá tudod tenni az életünket. Tudjuk, hogy az új ember szíve a saját kezed míve. Ezért könyörgünk most hozzád újra, segíts, hogy az igének ne csak hallgatói, hanem megtartói legyünk. És a te igét fejtse ki a szívünkben, egész bensőnkben a maga újjáteremtő, áldott munkáját. Engedd meg, hogy más lélekkel menjünk el innen, mint ahogyan ide jöttünk. Ha kedves ez neked, akkor cselekedd ezt meg velünk ezen az Isten tiszteleten. Amen. Az ige hirdetésére és annak meghallására készülve énekeljünk, magasztaljuk a mi Urunkat, énekelve 845. számú dicséretünket. A 845. számú dicséretet fogjuk énekelni, ez így kezdődik, tégy Uram engem áldássá. Igehirdetés alapigéjét olvasom közöttetek az Új Szövetségből, Pál apostolnak a Galácia beli gyülekezethez írott leveléből, a 6. fejezetből a 2. igeverset. Egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be a Krisztus törvényét. Amen. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, mi emberek talán abban hasonlítunk a legjobban egymásra, hogy mindannyian terheket hordozunk. Mind teherhordó emberek vagyunk. Nem nagyon találkoztam még olyan emberrel, és gyanítom, hogy ti sem, aki ne hordozna valamilyen terhet. Mindannyian teherhordó emberek vagyunk. Terheket hordoznak a fiatalok. Éppen tegnap szombaton kapták meg konfirmandusaink a konfirmáció felkészítő anyagnak a vizsgatételeit, tehát komoly terhet kaptak. De emellett ott van az iskola jelentette sok-sok teher, a párkapcsolati válságok, a felnőtté válás és a fiatalkor valóban nehéz terhei. Aztán terheket hordoz a felnőtt ember, hiszen dolgoznunk kell, el kell tartanunk a családunkat, gondoskodnunk kell róla, és időnként nagyon nehéz döntéseket kell meghoznunk. És nehéz terheket hordoznak az idős emberek is. Önmagában az időskor minden testi nehézsége is teher, és sok komoly, hívő idős testvértől hallottam már a következőt. Én már úgy mennék haza, már terhes az itt létem. Már úgy mennék haza a mennyei atyai házhoz. Tehát megállapíthatjuk, hogy mi, embertestvérek, abban hasonlítunk a leginkább egymásra, hogy egész életünkben terheket hordozó emberek vagyunk. Kedves testvérek, bizonyára mindannyian tapasztaljuk azt, hogy egyéni életünk terhei között óriási különbségek vannak. A teher az, ami nem engedi, hogy rendeltetésszerűen működjön, hogy előre felé haladjon az életem. Ami egyszerűen nehézzé teszi a haladást, vagy egyenesen gátolja azt. Éppen ezért általában negatívan szoktunk állni a terhekhez. Hiszen nem jó érzés, amikor valami visszahúz, amikor valami gátol engem az előrehaladásban, a fejlődésben, ami visszafogja az életemet. Pedig vannak számomra hasznunkra való terhek. Aztán vannak erőnk felett való terhek. És bizony vannak áldott terhek is, mikor egy asszony például áldott állapotba kerül. Kedves testvérek, a terheink különös módon a hasznunkra is lehetnek. Teher alatt nő a pálma, tartja a régi latin mondás. Ezek az életünknek azok a nehézségei, amik valójában a hasznunkra vannak, hiszen mi magunk többek leszünk általuk. Csak hogy egy egyszerű példával világítsam meg a dolgot, néhány hónapja elkezdtem hittan tanítani az egyik erzsébeti iskolában. És a hittan órát mindig azzal a körkérdéssel kezdjük, hogy ki hogy van. És szinte kivétel nélkül minden alkalommal a válaszok között szerepel az, hogy fáradtan, mert ma is volt két dolgozat, meg holnap is lesz, és sokat kell rá készülni. Talán nem tudják, de ez a teher, ez később a hasznukra lesz. Bármennyire is furán hangzik most. Hasznukra lesz, és többek lesznek belőle. Gyarapodni fognak tőle. Felnőtt emberként ugyanezt tapasztaljuk, hogy az életnek vannak olyan terhei, amik hasznos terhek. A teherhordás közepette tudjuk, hogy a tehertétel után több leszek. Gyarapodni fogok. Ahogyan egy sportoló pontosan tudja azt, hogy edzés nélkül nem fog fejlődni. Ezek a hasznomra, ezek a hasznunkra való terhek, ezeket önerőből el tudom hordozni. Aztán vannak olyan terheink, amik erő felett való terhek. Ezeknek a terheknek a jellemzője az, hogy számunkra elhordozhatatlan nehézségűnek tűnnek. Gondoljatok egy pillanatra az Ószövetség nagy prófétájára, Illés prófétára. Jézabel királyné üldözteti őt, és Illés a pusztába menekül. Ezt olvassuk. Illés megijedt, és elindult, és elment, hogy mentse az életét. És elérkezett a júdeai Bérsebába, legényét otthagyta, ő pedig elment a pusztába egy napi járóföldre. Odaérve egy reketje bokorhoz, leült alá, meghalni kívánt, és ezt mondta. Elég most már, Uram, vedd el életemet, mert nem vagyok jobb elődeimnél. Azután lefeküdt, és elaludt a reketje bokor alatt. De egyszer csak egy angyal érintette meg, és ezt mondta neki, kelj föl, egyél. Amikor föltekintett, látta, hogy a fejénél forró kövön sült pogácsa és egy korsó víz van. Evett és ivott, majd újra lefeküdt. Az úr angyala másodszor is visszatért és megérintette, és ezt mondta, kelj föl, mert erőd felett való út áll előtted. Ő fölkelt, evett és ivott, és annak az ételnek az erejével ment 40 napig és 40 éjjel az Isten hegyéig, a Hórebig. Egy végleg kimerült, kiábrándult, elkeseredett állapotban látjuk Istennek az emberét. Isten pedig elküldte az ő angyalát, hogy erősítse őt az erő felett való út előtt. Illés életében eljött az a pillanat, amikor erő felett való terhet kapott, és ő meghalni kívánt volna. De Isten erősítette őt. Kedves testvérek, én tudom azt, hogy sokan vagyunk itt ebben a templomban, akik már megtapasztaltunk valami hasonlót, mint amit Illés átélt. Mégpedig, hogy nem látom a kiutat. Mert az életem romokban hever. Mert az életem válságba jutott. Mert mondjuk elveszítettem, vagy nem találtam meg a társamat. Vagy meghalt valaki. Valaki számomra kedves, fontos, emberi gondolataink szerint túl hamar. És ilyenkor az ember nem látja a kiutat. Erőm felett való teher van rajtam. Amikor csak remélni tudom, hogy van fény az alagút végén. amikor igazán erőd felett való teher nyomja a válladat. Volt már, hogy átéltél ilyet? De testvérek, milyen jó, hogy Isten nem hagyta magára Illést ott a pusztában. Erősítette őt. Amikor erőd felett való terhet hordozol, bármilyen nehéz is, tekints rá bátran úgy, hogy azon a terhen keresztül Isten egészen közel tud jönni hozzád. Hív segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítalak téged, és te dicsőítesz engem, mondja az ige. Ó, hány és hány szívet nyert meg így magának az Úristen, hogy a nagy tehertétel közepette, meglátogatta és erősítette az embert. Itt a gyülekezetünkben is vannak sokan olyanok, akik az örök életüket egy nagy teherviselés alatt nyerték meg. Lám, milyen csodálatos és kegyelmes a mi Urunk, hogy még a legnagyobb terheinkre is később úgy tudunk visszatekinteni, hogy köszönöm, Uram Jézus, köszönöm, mert akkor ismertelek meg téged igazán, mert akkor egészen közel jöttél hozzám. Csodákat élhetünk át az erőnk felett való terhek hordása közben, mert mintha Jézus segítene, mintha Jézus jönne egészen közel, és segítene hordani a nehéz terhet. Mert ő ezért is jött levenni, megoldani, segíteni, emelni bennünket a terhek hordásakor is. Kedves testvérek, életünknek a nagy terhei mellett van egy olyan terhünk, egy olyan nehézségünk, ami kivétel nélkül minden emberben megvan. Egy olyan nagy és súlyos teher, amivel születünk, amit naponta csak szaporítani tudunk, és amitől nem tudunk megszabadulni. Minden ember a születése óta hordoz egy láthatatlan, de annál súlyosabb, halálos terhet. Ez pedig a bűnteher. A bűnteher gyökere a paradicsomig nyúlik vissza, Ádám és Éva esetéig. Amikor Éva szakít a fáról, és ad a párjának, Ádámnak is, akkor megszegték az Istennek a közvetlen parancsát. Isten ezért kiűzte őket a paradicsomból. Bűnterhelt lett Ádám és Éva. Ennek a következménye az lett, hogy elszakadtak az Istentől. Ez az ember életének a legnagyobb terhe. Az Istentől elszakadt. Eltávolodott állapot. Ezt a terhet a születéskor megkapja minden ember. Erről beszélt Dávid a bűnvalló zsoltárában. Ímé vétekben fogantam, és bűnben melengetett engem az én anyám. Dávid erről a nagy teherről beszél, amit kivétel nélkül minden ember hordoz. Kedves testvérek, bár szinte kivétel nélkül minden teherről elmondható az, hogy egyéni és specifikus, hiszen ami nekem teher, az a másiknak nem biztos, hogy az, de a bűnteher az nem csak a miénk. Hiszen ez a teher szaporodik a legjobban, ugyanis folyamatosan szétosztjuk, és egyre csak gyarapszik. Úgy is mondhatnánk, hogy a bűnteher osztás által szaporodik. Így ez a teher nem csak a miénk, hanem a másik emberé is lesz. Nem csak ránk van hatással, hanem a másikra is. A bűnteher ugyanis nem magánügy, mert ha bűnt követek el, annak hatása van a környezetemre, a hozzám tartozókra is. Nézzétek csak a bűnesetben. Éva szakít a fáról, elköveti az első bűnt, és ez rögtön hatással van Ádámra is, a társára is, és ő is bűnbe esik. Mert az elkövetett bűnnek hatása van a másikra, a környezetemre is. Dávidnak ez az imént említett bűnvalló imádsága azért születik meg, mert a Betsábéval való házasságtörésnek a gyümölcse, egy gyermek, a születése után nem sokkal meghal. Mert az elkövetett bűnnek hatása van a körülöttem élőkre is. Ó, hány és hány kapcsolat, hány házasság megy tönkre azért, mert az elkövetett bűneinkkel elképzelhetetlenül nagy terhet teszünk a párunkra, a társunkra. Mert a bűnnek az a természete, hogy gyarapszik. Azt folyamatosan osztjuk, és végül csak romokat hagy maga után. Kedves testvérek, a bűnteherrel alapvetően az a legnagyobb baj, hogy az ember nem tudja önmagától letenni. Nem tud tőle szabadulni, csak gyarapítani azt. Hitvallási íratunk a Heidelbergi K.T. tökéletesen fogalmaz. Eleget tehetünk-e mi magunk a bűnért? A válasz semmiképpen nem, sőt, még naponként szaporítjuk a bűnt. Nem tudunk tőle szabadulni. Nem tudjuk félretenni. Az csak gyarapodni tud. Ennek a fényében valahogy olyan teljesíthetetlennek tűnik a páli ige, mai alapigénk. Egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be a Krisztus törvényét. Hogyan hordozzam a másik ember terhét, hogyha önmagam is megterhelt ember vagyok? Hogyan tölthetném be Krisztusnak a törvényét, hogyha magam is bűnterhelt ember vagyok? Egyáltalán miért kellene a másiknak a terhét hordoznom? Hiszen van nekem nehézségem, nem is kevés. Kedves testvérek, ahhoz, hogy egymás terheit hordozó emberekké legyünk, először meg kell szabadulnunk a legsúlyosabb tehertől. Mert csak az tud terheket hordozni, akiről Krisztus levette a bűnterhet. Tulajdonképpen addig, ameddig le nem veszi rólam Krisztus a bűnterhet, nem is vagyok alkalmas arra, hogy a másiknak a terhét hordozzam, meg gyakran szemem sincsen rá. Mert Jézus azért jött el ebbe a világba, hogy a legnehezebb tehertől, a bűntehertől megszabadítson. Kedves testvérek, ez a teher átvétel 2000 éve ugyanott történik, a Golgotai keresztnél. Jézus ott veszi le rólunk lélekben, és veszi magára ezt a súlyos, legnehezebb halálos terhet. Ez az, amit a Biblia megtérésnek nevez. Amikor a régi elmúlik, lekerül a hátamról, a lelkemről az a nehéz bűnteher, és új áll elő. Mert aki Krisztusban van, új teremtés az, halljuk az igében. Ezt a teherátvételt, mert Jézus magára veszi, ezt fogalmazza meg szépen a gyönyörű lelkiének. Magára vette szennyes ruhámat, megbékítette Istent atyámat, megbékítette Istent atyámat. A kín az átok, én bűnöm ára, de ő felvitte a Golgotára. De ő felvitte a Golgotára. Bűnbüntetését kereszten értem, magára vette a szenvedésem. Magára vette a szenvedésem. Szerelmes szíve szakadt meg értem, de eltörölte mind-mind a vétkem. De eltörölte mind-mind a vétkem. Jézus, te drága, mit adjak néked? Összetört szívem hozom eléved. Összetört szívem hozom elébed. Kedves testvérek, akinek az életében megtörtént ez a nagy teherátvétel, teher átadás Jézusnak, az az ember alkalmassá vált arra, hogy terheket hordozó emberré legyen. Akik már szabadok Jézus által a legnagyobb tehertől, a bűntehertől, alkalmassá lesznek arra, hogy mások terhét hordozzák. Olyan különös dolgot tapasztal meg ilyenkor az ember. Megnyílik a szeme a mások terheire, és segíteni szeretne azok hordozásában. Eltűnik a cinikus, önző gondolat, hogy van bajunk így is elég, és a helyét átveszi a segíteni akarás szándéka. Úgy is mondhatnánk, hogy végre elkezdem jól szeretni a másikat. Mert micsoda Krisztus törvénye, amit a teherhordozás által töltünk be? Krisztus törvénye ez. Új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek. Amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. Egymás terhét hordozzátok. Így töltsétek be a Krisztus törvényét. Mit jelent egymás terhét hordozni? Egymás terhének a hordozása nem jelent egyebet, mint hogy ebben is követni próbálom Jézust. Hogy együtt szenvedek azzal a másikkal. Hogy beleteszem a fejemet ugyanabba az igába, és segítek azt húzni, elviselni, könnyíteni. Kedves testvérek, számomra mindig olyan megindító, szívet melengető azt látni, főleg a nyári táborainkban, hogyha valaki hitre jut, akkor onnantól kezdve teljesen természetesnek érzi, hogy megy segíteni, és megy erősíteni a másikat. Mert már nem önmaga körül folog az élete, hanem kinyílik a szeme a másikra, a másik terhére. Istennek legyen hála, hogy táborainkban rengeteg fiatal van. És általában úgy szokott lenni, hogy a hét második felében, lelki értelemben elkezd mélyülni a tábor. És ilyenkor megnövekszik a lelki beszélgetések száma is. És emlékszem, hogy a tavalyi táborunkban történt, hogy egyik este hárman vártak rám, hogy beszélgessünk. És mire a harmadik beszélgetésre jutott volna a sor, már nagyon késő volt. És kint kerestem a sötét udvaron ezt a fiút, akivel volt a harmadik beszélgetés, aki várt rám, és amikor megláttam, azt láttam, hogy az egyik szolgáló társammal ülnek, és beszélgetnek. Ez a szolgatársam, ez egy hitre jutott fiatal férfi. Teljesen természetesnek vette, hogy odaül, segíti, erősíti az egyébként nem könnyű tehert hordozó fiút. A teherhordozás tehát azt is jelenti, hogy meghallgatom, és erősítem őt a szavaimmal, a tetteimmel, adott esetben a pénzemmel. Istené legyen a dicsőség ezekért a minősített időkért és alkalmakért. Mert ezek mind minősített idők. Egy-egy lelki beszélgetés minősített idő. De hogyan történik a nem minősített időben, a szürke hétköznapokban egymás teherhordozása? Az imádság által. Szüntelen imádkozzatok, mondja az ige. A közben járó imádságoknak pedig különös ereje van, hogyha nem lankad meg benne az ember. A másik teherhordozásának a leghasznosabb módja a közben járó imádság. Hogy mennyire így van ez, hadd idézzem Reményik Sándor Valaki értem imádkozott című versét. Mikor bűntől meggyötörtem, a lelkem terheket hordozott, egyszer csak könnyebb lett a lelkem, valaki értem imádkozott. Valaki értem imádkozott, talán apám, anyám régen, talán más is, aki szeret, jó barátom vagy testvérem. Én nem tudom, de áldom Istent, ki nékem megváltást hozott, és azt, aki értem, csak egyszer is imádkozott. Szoktál imádkozni másokért? Szoktál így terheket hordozni? Vannak olyan emberek az életedben, akinek a terhét az imádságaidban magadra veszed? Vannak ilyen embereid? Kezd el hordani a terheket úgy, a másoknak a terhét úgy, hogy imádkozol érte, és könnyebb lesz a másiknak a terhe. Befejezem. Istenünk azt várja tőlünk, hogy teherhordozó embereivé, tanítványaivá legyünk. Új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek. Amint én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok. Ha már Jézus levehette rólad a bűnterhet, akkor új parancsolatod van. Betölteni Krisztus törvényét. Ezt pedig a mai igénk szerint úgy tudod megtenni, ha hordozod a másik terhét. Ne lankadj, és ne szűnj meg a másokért való könyörgésben. Ha pedig még a bűnteher a te válladat nyomja, akkor könyörög Jézushoz, hogy vegye magára a te szennyes ruhádat is. Így átadhatod neki a legnagyobb terhet, és megtapasztalhatod azt a boldogító, felszabadító érzést, hogy te magad mások terheit hordozni képes emberré lehetsz. Én kívánom mindannyiunknak az életében, hogy ez megtörténjen. Gyertek ezért, imádkozzunk! Drága Jézusunk, szeretnénk neked hálát adni, köszönetet mondani azért, mert azért jöttél ebbe a világba, hogy bűnterheinket levedd. Köszönjük, hogyha ezt a csodát már lélek szerint átéltük. Légy érte áldott, Urunk. És szeretnénk most azokért a testvéreinkért könyörögni, akiknek a bűnterhe még saját magukon van. Kérünk, látogasd meg őket, és vedd le róluk is. Drága Jézusunk, szeretnénk neked hálát adni terheinkért, nehézségeinkért. Köszönjük, hogy ezekben formálódunk. Köszönjük az erőnk felett való terheket, és azt, hogy azokon a terheken keresztül találkozhatunk veled, hiszen olyankor egészen közel tudsz jönni hozzánk. Drága szerető mennyei édesatyánk, köszönjük neked ezt a délelőttöt. Köszönjük, hogy adtad a te igédet. Köszönjük, hogy azon keresztül ma is tanítottál bennünket. Mennyei atyánk, szeretnénk eléd hozni kórusunkat és lelkipásztorainkat. Vigyázz majd rájuk a hazaúton. És szeretnénk könyörögni Máramarosszigeti testvérgyülekezetünkért, az ott élő magyarságért. Légy továbbra is az ő őriző pásztoruk. Köszönjük, hogy meghallgattad a bűnös ember imáját. Légy mindenért áldott, Urunk. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség, mindörökké. Amen. Hirdetem az adakozást, tudva, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten. Most pedig fogadjuk az áldást. Jézus mondja, új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek. Amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. Erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok. Amen. Foglaljunk helyet, és a hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem a Reformátusok lapját és az iratterjesztés szolgálatát. Jövő heti alkalmainkat jelentem. Szerdán 10 órától mama-baba köri alkalom, este 7 órától kóruspróba lesz. Csütörtökön délelőtt 10 órától bibliaórát tartunk, 17 órától a hittanórákat. Péntektől vasárnapig Agnus Ifing csendes hétvégéje lesz Urkúton. Kérjük, gondoljanak ránk szeretettel a testvérek. Pénteken 18 órától a felnőtt és a juvenis ifi a Dunaharaszti Bárka közösségbe látogat. Találkozó a templomudvaron 17 óra 30-kor. Szombat délelőtt 10 órától konfirmációi óra lesz, vasárnap 10 órától ünnepi istentiszteletet, vele párhuzamosan gyermekistentiszteletet tartunk és kisgyermek megőrzést is vállalunk. Jelzem azt is, hogy a hónap utolsó vasárnapja közeledik. Kialakult rendünk szerint egy új éneket fogunk megtanulni az Isten tisztelet előtt. Kérem, hogy aki teheti, jövő héten 9 óra 50-re érkezzen meg a templomba. Hirdetem, hogy szintén jövő hét vasárnap az Isten tiszteletet követően konfirmandus szülői értekezletet tartunk. Kérem, hogy lehetőség szerint minden konfirmandus felnőtt hozzátartozója legyen jelen a szülői értekezletem. Hirdetem, hogy egyházmegyénk újonnan megválasztott esperesének, Kovács Gergely nagytiszteletű úrnak ma délután 4 órakor lesz a beiktatása a nagyváradtéri református templomban. Szeretettel hívjuk a testvéreket erre az ünnepi Isten tiszteletre. Kérjük testvéreinktől, hogy akik tehetik, adójuk 1%-ával támogassák kapunyítás közhasznú alapítványunkat. Minden nyáron ebből a felajánlásból is segítjük a táborba menő gyermekeinket, fiataljainkat. Az adóbevalláshoz szükséges információkat megtaláljuk a honlapunkon, ennek a címe www.pkr.hu. Gyülekezetünk lelkipásztora, nyugdíjas lelkipásztora feleségével és kórusunk péntektől ma délutánig már a Maros-szigeti testvérgyülekezetünknél tartózkodik. A szigeti küldöttség idén januárban nálunk tett látogatását viszonozzák ezzel az úttal. Gyülekezetünk lelkipásztora ma ott hirdette az igét, kórusunk pedig kisebb koncerttel szolgált. Kérlek benneteket, hogy imádságos szívvel gondoljatok küldöttségünkre, különösen is a hosszú hazaútjuk kapcsán. Isten tiszteletünk végére érkeztünk, énekeljük záróénekünket, majd nemzeti imádságunkat, a himnuszt. Záróénekünk a 821. számú dicséretünk lesz, azt énekeljük végig mindhárom versével, az első vers így kezdődik. Isten szívén megpihenve, forjon szívünk egybe hát.